Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. június 28-án sugárzott műsorát. A szeretett körhintáján. Interjú Kis Róz Ilona keramikussal. A riporter Tamás Otto.
Vannak, akik bájosnak mondják, babának betézik, gyakran tányérformába helyezett bohócait, artistáit, kisgömb, korsó, lopótök, lovas vagy lakodalmas figuráit, a pártás, a galléros, a kalapos, a bögyös nőt, az ölelkezőket, a melegedőket. Hol csak barátságosan derűsek ezek az agyagemberek, asszonyok. Valamikor a Szatmár Németi piacon azért is találkozhatott velük, hogy aztán agyagkorongjára üljenek, mint valamiféle ünnepi körhintára. Hogy ott szeretetben és humorban élénküljenek. Mert Kis Róz Ilona kerámikus művész nem könyvből tanulta, de nem is öreg paraszt emberektől leste el a népművészetet, hanem új begyében érzi nem csak a magyar népi agyagművesség szellemét, hanem azt is, amit a több ezer évvel ezelőtti plasztikamesterek tudtak. Zöldeskék, világosbarna és még sok tucatnyi máz árnyalat mutatja, hányféle színe lehet egy-egy meghatározó érzésnek, gondolatnak. Mert persze ő nem csak tapintó, formáló, megérző asszony, de tanult, sőt, mesterségét továbbadni képes szakember is, aki el nem múló gyönyörűséggel formálja végül is megtanulhatatlan alakjait. Monográfusa Romain Rolland Collab Rönyonját keresi benne, vagy éppen Krúdi Gyula kis világmindenségének bozontos szakálló véneit, kacér kisasszonyait köszönti régi, kedves ismerősként, ebben a mégis oly sajátosan eredeti világban. És vannak, lennének persze, akik megkongatnák az utolsó harangokat az ilyen művészet fölött, mondván az efféle immár csak nosztalgia, múzeumba való kedves kövület. Ne tessék hinni az ilyen harangozóknak, Kis Róz Ilona agyag emberkéire, ezen a rideg, szigorúan racionális és félelmetes irracionális ezredvégen még rá lehet köszönni. Ők visszaköszönnek, és el lehet velük beszélgetni. Egy kicsit meglepett azzal, hogy amikor bejöttem a szobába, és leültünk, és elkezdtünk beszélgetni, mielőtt a magnetofont bekapcsoltam, ön meglepődött azon, hogy én felkeresem. Vajon miért?
Hát talán azért, mert az, amit én csinálok, és amit talán a munkám kezdete óta csinálok, és ebbe egy folyamatosság van, az a magyar népművészetből indult ki, és annak ellenére, hogy ma van egy olyan irányzat, hogy a magyar nemzeti értékeket fölkarolni és továbbfejleszteni, ennek ellenére úgy érzem, hogy a hivatalos művészetpolitika, ha lehet mondani, hogy művészetpolitika, az inkább nyugatról veszi át a kint már meghonosodott izmusokat, a modernizmust. És itt igyekeznek leállítani azokat, akik nem azt csinálják.
Ismét meglepett, mert én megvallom őszintén, nem tudok arról, hogy lenne hivatalos művészetpolitika. Mert ha a változásnak volt valamiféle előnye, akkor azt gondolom, hogy az, hogy nagyon sokféle úgynevezett művészetpolitika van, részint aszerint, hogy azt kik gyakorolják, részint pedig, hogy ki mire figyel. Ön melyik úgynevezett művészetpolitikára figyel?
Én semmilyen művészetpolitikára nem figyelek, én azt csinálom, ami belőlem kijön, amit én szeretek csinálni, ami én vagyok. Én soha nem tudnék megváltozni, és soha nem tudnék más csinálni. Én arra figyelmeztettem, vagy azt mondtam el, hogy az egész kulturális életben tulajdonképpen kezd valami olyan terjedni, ami nem nemesre, szépre neveli az embereket, hanem az erőszakra, a brutalitásra, az emberek kinyírására, és ez rettenetes. Ha végignéz az ember néha a televízió műsorát, ezt tudom, hogy a külföldi műsorok is ugyanilyenek, vagy a megjelenő könyveket. Ma már lassan nem tud az ember egy könyvet venni, nem tud elmenni egy moziba. Én évek óta nem voltam moziba, mert talán nem adtak olyan filmet, ami kedvemre való lett volna. Talán még a zenészek azok, akik, mert opera mégiscsak van, és hangversenyek mégiscsak vannak, és olyan zeneműveket adnak elő, amit élvezek és szeretek. De a képzőművészetbe, iparművészetbe mondjam azt, hogy olyan csészéket csinálnak, aminek belül van a füle, mert érdekes, vagy nem lehet belőle inni.
Akkor kézen fekvő a következő kérdésem, nevezetesen az, hogy honnan merítette ezt a konzervativizmusát, ha ezt egyáltalán konzervativizmusnak lehet nevezni?
Én azt hiszem, hogy ez nem konzervativizmus, hanem talán gyerekkorom óta bennem volt az, hogy szeretni kell azt, ami szép, ami jó. Én Szatmárnémetibe születtem, és gyakran mentem ki anyámmal a piacra. Ott bejöttek az erdélyi fazekasok, és hozták azokat a kis csuprókat, azokat a kis vázákat, kis tálacskákat, és anyám mindig vett nekem. Na most ez nekem egy ilyen emlék, amit aztán tovább folytattam, és amikor rájöttem arra, hogy kedvem van a rajzoláshoz, hogy mikor ellemibe jártam, akkor rajzomat küldték ki Londonba egy ilyen gyerekrajz kiállítás, akkor jelentkeztem az iparművészeti főiskolára. És ott egy olyan tanárunk volt, aki kötelezővé tette nekünk azt, hogy minden héten egy délelőtöt a Néprajzi Múzeumban töltsünk el. És a Néprajzi Múzeumban tanulmányozzuk a magyar népművészet legszebb darabjait, kerámiáit. Vagy azt, hogy át kellett menjünk a iparművészeti múzeumba, amikor még azzal egy épületben volt a főiskola, és az ottani raktárakban megnézni a magyar porcelán történeti emlékeket, megnézni a kerámia emlékeket, hogy Mátyás korában milyen csodálatos kályhacsempéket csináltak. Vagy milyen állatfigurákat csináltak a felvidéki göröncsérek. És ez valahogy véremé vált, és én ezt akartam folytatni. Szóval az a díszítő kedve, ami a népművészetben van, az bennem valahogy tovább él. Én is élvezem a munkát.
Egy érdekes jelzőt olvastam, nagyon gyakran, amikor az ön művészetével foglalkoznak, és megvallom, engem bosszantott. Azt mondogatják, hogy Kis Róz Ilona bájos műveket alkot. Én megvallom, ezt inkább sértésnek tartom. Na, hogy vélekedik erről a jelzőről?
Én azt hiszem, hogy nem bájosak ezek a figurák, amiket én csinálok, hanem egy kicsit gúnyoros és mulattató valami. Sok ilyen megjegyzést hallottam már, akkor például teljesen megdöbbenek, amikor azt mondják, hogy az a baba ott a polcon, ez nem baba, ez kerámia, plasztika. Ebbe báj nincsen, legfeljebb az a báj benne, de ezt idézőjelbe teszem, hogy az emberekhez közel áll, mond valamit, és mint megjelent az album, amit a Kocog Ákos írt rólam, abban az volt az Ákosnak a megállapítása, hogy megszólító művészet. Szóval bárhova kerül, megszólítja az embereket, és beszélget vele. Ez egy furcsa dolog, mert van olyan ismerős, aki gyűjti a kerámiáimat, és azt mondja, hogy esténként leül a kerámiák elé, és ő beszélget a kerámiákkal. És azok válaszolnak neki.
Na, én is azt gondolom, hogy ez mindenképpen barátságos művészet, és az alkotásai olyanok, hogy azokkal jóba lehet lenni. Na de engedje meg, hogy az ellenfeleinek a szemszögéből próbálja közelíteni. Vannak, akik azt mondják, és hajlamosak ezt akkor is mondani, ha például Kodály Zoltánról beszélnek, hogy a népművészet elsődleges, azok az emberek, akiknek a kezük alól olyan természetesen kerül ki valamilyen kézműves munka, mint mondjuk ahogyan egy dalt elénekelnek, azok valóban létrehoznak valamit. Akik azonban a népművészetből merítenek, azok voltak éppen egy picit visszaélnek a népművészetnek az eredetiségével, és ez csak másodlagos dolog.
Én nem tudom, hogy ez másodlagos, végre egész másképpen látszik az, amit már én csinálok. Hiszen a fazekas is másképp dolgozott, én is másképp dolgozom. A fazekas a maga régi megszokott munkastílusával, technikai adottságával dolgozott. Hát azért a magyar kerámikusok, akik mondjuk ezt a vonalat csinálták, amit én vagy csinálják, azoknak már olyan technikai tudásuk van, olyan anyagokkal dolgoznak, olyan lehetőségeik vannak, hogy az már egész más, mint az eredeti népművészet. De a szellem az egésznek, az mégiscsak onnan ered. És én ezt gyakorlatból tudom, hogy még nem volt olyan külföldi kiállításom, ahol a közönség nem azt mondta volna, hogy ezer közül ki tudtak volna választani ezt, hogy ez csak Magyarországon készülhetett. Ennek íze van, szaga van, a magyar alkat, a magyar sajátosságok meg kijönnek belőle. Vidámság, a színszeretet, a forma szeretet. Szóval mindez együtt véve adja azt a hatást, ami talán igazolja azt, hogy ez a magyar népművészetből, a magyar sajátosságokból indul ki.
Engedje meg akkor, hogy technikai jellegű kérdést tegyek fel. Mielőtt hozzáfogtunk volna ehhez a beszélgetéshez, szóba került az, hogy ön jó robotosa ennek a hivatásnak és mesterségnek, és amikor egészséges és jó hangulata van, akkor bizony úgy dolgozik, mint ahogy bármilyen iparos ember vagy mesterember, és én gondolom, hogy ebben semmi sértő nincsen. Vajon milyen anyagokkal dolgozik, hogyan dolgozik, és technikailag anyagában hogyan különbözik az önművészettel, mondjuk a népművészettől, vagy másokétől, havason be legyen ön kedves abban, hogy hogyan dolgozik.
Most először szeretném azt elmondani, hogy én nem robotolok akkor, amikor dolgozom. Én végtelenül élvezem a munkát. Én ezt már többször elmondtam, hogy ha én dolgozom, akkor én még énekelek is közben, mert olyan jó kedvem van. Most az, hogy más az anyag, persze, hogy más az anyag, mert egy szűrt, egy vörösre, egy anyagból dolgozom, amely ugyan egyforma a fazekasak által használt agyaggal, de mégis a mázaim azok már matmázak, amit általában a fazekasok nem használtak. Az, hogy felhasználok olyan díszítő motívumokat, amiket már leszűrtem a régen látottakból és a régen tanulmányozottakból, tehát egyszerűsítem a magamévá formálom át. Szóval ez olyan, mintha valaki évtizedeken keresztül egy helyen lakik, és visszavágyik arra a helyre, mert ott élt át a gyerekkorát, ott élt boldogan, és azt szeretné valahol közölni, és reprodukálni azt az életet. Na most bennem is ez van, hogy én annyi mindent láttam, régen rengeteget utaztunk, és mindenütt rájöttem, hogy engem mindenütt az érdekelt, hogy annak a népnek milyen volt a népművészete, ami megmutatta, hogy milyenek azok a népek, ahova elvetődtem. Törökországban, Ankarában bejutottam a Hetita Múzeumban, és azt mondtam, hogy engem egy hétig ide étlen szomjan bezárnának, én egy hétig ott ülnék, és nézném azokat a darabokat. az valami egészen megdöbbentő. Az a, tényleg azt mondja az ember, hogy az ursprungja a művészetnek, a kezdete a művészetnek. És annyira jellemző volt a tájra, az emberekre, mindenre. Én azt hiszem, hogy amit Magyarországon csinálnak a kerámikusok, az is olyan, hogy hogyha az ember Magyarországon járkál és megismeri ezt a népet, megismeri a tájat, akkor szinte kötelezővé teszi azt, hogy, ezt kéne folytatni valahogy.
Igen, hát ezt sokan tették és teszik a művészetben, hogy visszamennek a forrásokhoz, az eredethez. Mások azonban kétségbe vonják azt, hogy a 20. század végén, a harmadik évezredhez közeledve valóban sértetlenül meg lehet valamit őrizni abból, amiben oly sokáig hittünk, hiszen maga az eredeti népművészet is úgy fest, hogy végveszélyben van. Noha itt is vannak olyan zárt területek, ahol a maguk eredeti formájában élhetnek bizonyos megnyilvánulásai a népművészetnek. A veszélyeztetettség azonban kétségtelen fönnáll. Megítélése szerint milyen esély van arra, hogy valami nagyon régit és harmadik évezredit össze lehessen házasítani, vagy legalább meg tudjuk őrizni azt, amit meg kell őrizni az ősiből, az eredetiből, abból, ahonnan jöttünk, ahonnan származunk.
És hogy ez valamennyi darabnak, amire én hivatkoztam az előbb, annak van egy formakultúrája, egy színkultúrája. Én nem használom azokat a színeket, mondjuk, amit a népi fazekasok használtak, mert hiszen más festékekkel dolgozom. De azért hatásban mégis ahhoz nyúlok vissza, mert szeretem azt, hogyha még ha fehér mázat használok. A fehérnek annyi árnyalata van azzal, hogy a plasztikát hogy dolgozom meg, hogy annak van barna árnyalata, van szürke árnyalata, van zöld árnyalata, úgy, hogy a fény ráesik. Na most ez tudatos valami nálam. A népművészeknél valószínűleg nem volt tudatos az, hogy a mázakat hogy használták, mert kaptak egy rézoxidot, kaptak egy kobaltoxidot, és azzal leöntötték, vagy egy színtelen mázat. Nekünk már egész más technikai adottságok állnak rendelkezésünkre. Mi már tudunk ezzel úgy játszani, úgy kifejezni színnel, plasztikával, amit azok talán nem tudatosan, hanem ösztönösen csináltak. De én úgy érzem, hogy amit én csinálok, az mégiscsak onnan származik.
Akik sosem jártak, vagy ritkán jártak Kínában, ugye, mert legtöbben nagyon ritkán járnak oda, vagy egyáltalán nem kerülnek oda soha, azt mondják, hogy a Földnek egyik nagy országában él 1 milliárd 100 millió, vagy annál is több, teljesen egyforma kínai. Na most, akik az ön úgynevezett babáit, hadd tegyem ezt idézőjelbe természetesen, ismerik, azt mondják, hogy mindegyik egyforma, vagy nagyon hasonlít egymáshoz. Ön azt gondolom, hogy ezt egy picit másképpen látja.
Én annyiban látom másképpen, hogy az igaz, hogy minden gömbnek gömb a feje, két pöttye, szeme, száj, orr, de az, hogy ezt a két pöttyöt, a szemet milyen távol teszem egymástól, vagy az orrot milyen magasra teszem, vagy a szájat visszintesen, vagy függőlegesen húzom szét abban a pillanatban, az haragszik, az örül, az nevet, az oldalra néz, esetleg a páros figura, akkor még indokolt is, ugye, hogy oldalra néz a másik figurára. Tehát végre meg mindegyik más fejez ki. De az alap az az, mert tulajdonképpen minden figurám korongon készül, tehát egy edény. És ez az edény jelleg, ez megadja az egésznek a mienségét. Most ezt én nem rombolom szét, ezeket az edényeket, csak átalakítom.
Említette azt, hogy élni nem igen lehet humorérzék nélkül, és ez engem meglehetősen megragadott, hiszen a mi országunkban és a mi térségünkben nagyon sok ember nélkülözi a humorérzéket, mi több mostanában, mintha nem is nagyon lennének viccek.
miért tartja az életet elviselhetetlennek, anélkül, hogy mondjuk az életnek a görbetükrét is oda tenni a tisztességes tükör mellé?
Talán az, hogy a görbetükör hiányzik, vagy hiányolom. Én igyekszem mindenbe a jót meglátni. Ez egy alap adottságom, hogy ha beteg vagyok, akkor is örülök annak, hogy reggel föl tudok kelni, vagy tudom mozgatni a karomat, vagy tudom a lábomat mozgatni. Az is egy öröm nekem. Az is egy öröm nekem, ha nem vagyok a műterembe, dolgozom, és bekapcsolom a rádiót, és egy szép zenét hallok. És ez nekem egész napra egy jó eső, kellemes érzést ad, hogy volt valami, aminek én örülni tudok. Örülni tudok annak, hogy egy műanyag zacskóba a kertbe hagyok fűmagot, és mikor legközelebb kimegyünk a telekre, akkor a műanyag zacskóba a fűmag kikelt, és tiszta zöld a zacskó belül. Hát nem egy csodálatos valami?
Hát mások esetleg azt mondják, hogy mi itt ülünk egy szobában, belső zugló egyik félelső utcájában, kinézünk az ablakon, szépek a fák, könyvek között vagyunk, egy barátságos otthonban, és néhány száz kilométerre tőlünk dörögnek a fegyverek, és emberek halnak meg. Mi pedig a művészet szépségéről beszélgetünk, és esetleg azt mondják ránk, hogy érzéketlenek vagyunk. Úgy gondolom, hogy olyan sok mindent tapasztalt és átélt, és talán nem egészen így vélekedik erről.
Nézd, a koromnál fogva is tényleg rengeteget átéltem. Már átéltem az egész második világháborút, átéltem a 40 évet, átéltem sok betegséget, sok szomorúságot, de én még mindig ott tartok, és én azt hiszem, hogy így is fogok majd szépen átmenni a más világra, hogy jó kedvel. Mert tudom, hogy el fog következni, tudom, hogy minden ember egy bizonyos korig él, és akkor még olyannal nem találkoztam, aki visszajött volna onnan, ahova elment. Én szeretek élni, és mindenben megtalálom a szépet, a jót. Én, ha végighallgatok egy Beethoven hegedű versenyt, akkor nekem a könnyen potyog a gyönyörűségtől. És az engem megnyugtat, és azt mondom, hogy itt az én kis lakásomba, ahol tényleg rengeteg könyvünk van, rengeteg hanglemezünk van, rengeteg opera, videófelvételem van, mert imádom a klasszikus zenét. Én egy boldog ember vagyok. Nem azért csak, mert egy olyan családban nőttem föl, mint amilyen az én családom volt, hogy egy olyan férjem van, akivel mindenbe egyetértünk, és majdnem, hogy egyszerre szólalunk meg, és egyszerre ugyanazt mondjuk, hanem mert ez van körülöttünk. Na most az, hogy annyi borzalmat lát az ember, ez egy végtelenül borzalmas és elkeserítő dolog, mert mindig azt mondom, ez nem létezik, hogyha két ember leül egymással szembe, mint ellenség, hogy ne tudna megegyezni egymással, vagy ne tudnának közös nevezőre jutni, mert emberek azok azért élnek ezen a földön, hogy másoknak jót tegyenek, másokkal szépet tegyenek, és maguknak is megőrizzék ezt a földet.
Láttam kiállítását a Csók István galériában, és tapasztaltam azt, hogy a látogatók ebben a szomorúsággal is vegyes, de azért reménykedő országban milyen szeretettel és milyen gyakorisággal látogatták ezt a kiállítást. Értelemszerűen adódik ebből, hogy megkérdezem azt, hogy most mire készül. Úgy hallottam, egy rövid kis pihenő után ismét dolgozni kezd majd.
Igen, hát ez a kiállítás volt, azt hiszem, életem legkedvesebb kiállítása. Én itt annyi szeretetet kaptam az emberektől, akik bejöttek 5-6-szor a kiállítóterembe, és elmondták, hogy bejönnek azért, hogy egy kis lélegzethez jussanak, egy kis örömük legyen, hogy szeressék a kerámiát. Na most ez az, ami engem éltet, és ami nekem egy további munkához való erőt ad, mert hát azért mondjuk 72 éves korában az ember emelgetni 20 kilós kerámiákat nem egy olyan jaj, de ildomos dolog, ugye? Nem lenne szabad tulajdonképpen. De ahogy el tudok kezdeni, és azért most már hetenként egyszer lemegyek. És meg kell mondani, olyan jól esik dolgozni. És hogyha tudok dolgozni, akkor azt hiszem, hogy a következő kiállításon megint részt fogok venni. Hát most tulajdonképpen, amit elkezdek dolgozni, azok olyanok, amik főleg nagy edényeket szeretnék csinálni, ami valamilyen figurális fülkével beépített nagy tálakat. Nagy tálakat különben is nagyon szeretem, mert rájöttem, hogy sok ember azt mondja, hogy olyan festmény nem tud megvásárolni, ami neki tetszene, vagy beleillene a lakás, de egy vidám tál, amiben figurák vannak, és azok valamit csinálnak, és színes, az a falra végtelenül megnyugtató, dekoratív hatást ad, és szeretik az emberek. Én is szeretem. Most vannak olyan terveim, hogy például szeretném az Odisszeának a 12 állomását megmintázni tálba. Most ez a legközelebbi feladat.
A Szabad Európa Rádió 1992. június 28-án sugárzott műsorát hallották. Kis Róz Ilona keramikussal Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.